Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga Rádió, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, lelki nevemen Gandarviga Préma Dévidászi, a mai vendégem pedig Fodor Kata, Vajsnava teológus, aki 18 éve foglalkozik asztrológiával. Nem nehéz ebből kitalálni, hogy a mai témánk az asztrológia, ezen belül is a gyermekekkel kapcsolatos horoszkóp készítése lesz. A Krisna hívőknél ugyanis a 2014-es év a gyermekek éve. Több érték áll ennek az évnek a középpontjában, amit szeretnénk, hogy tudatosuljon a társadalomban, illetve a saját példánkon keresztül bemutatni azt, hogyan tudjuk értékesebbé tenni a gyermekeink életét. Éppen ezért elsősorban a mai adásunk is a gyermekekkel kapcsolatos lesz. Május 3-a van ma, a holnapi nap a Krisna hívőknél egy különleges eseményre ad lehetőséget, ugyanis a budapesti Hare Krisna Oktatási és Kulturális Központban, mely Csillaghegyen található, egy ájurvédikus egészségfesztivál kerül megrendezésre, ahol vendégem Fodor Kata is a helyszínen fog horoszkópot készíteni az odaérkező vendégeknek. Bemutatnád nekünk, hogy pontosan mi fog történni ezen az eseményen?
Hare Krisna, szervusztok! Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat! Igen, ez a május 4-i hosszú hétvége egy nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a védikus bölcsességben és az életmód tudományában, így az ájurvédában elmerüljünk, és hát igen, hogy a védikus, vagy ahogy mi mondjuk, Vajsnava életvitelnek egy nagyon fontos része igazániból az asztrológus. Azt is mondják, hogy ha van valakinek egy nagyon jó asztrológusa, akkor az igazániból már megelőzhet egy orvost, vagy egy papot, szóval, hogy egy nagyon-nagyon fontos elem az emberek életében, hogy mind fizikai, mind lelki kérdésekben egy asztrológushoz forduljanak, és hát itt ezen a május 4-i ájurvédikus egészségfesztiválon nagyon sok tanácsadás lesz, előadás ezzel kapcsolatban, közben folyamatosan főzőbemutatók lesznek, zenei programok, talán még tánc is, illetve egész nap várják a gyerekeket is, tehát különféle gyermekprogramok lesznek, foglalkozások, kreatív kézműves foglalkozások, és versenyjátékok, úgyhogy egy igazi családi nap lesz igazániból, ahol egyébként azok, akik mondjuk valamilyen egészségügyi problémával küzdenek, akkor ők is akár elmehetnek egy látásvizsgálatra, hallásvizsgálatra, vagy bármilyen más. Például lesz nagyon érdekes írisdiagnosztika, érkezik egy szakértő, tehát azoknak jó szívvel ajánlom, hiszen csak jelképesek a belépők, akik szeretnének egy nagyon kellemes napot eltölteni itt a lélekpalotájában, az udvarban.
Elmondanám nekünk, hogy pontosan aki szeretne részt venni a fesztiválon, hová menjen?
Igen. Csillaghegyen a központunknak a pontos címe a Lehel utca 15-17. Ez egy nagy-nagy épület itt az utcában, egyből észre fogják venni, de azt hiszem, hogy bele is fogunk simulni itt az óbudai napba, mert hogy itt Óbudán a Mátyás Király úton rengeteg vendég várható ezen a hétvégén.
Most egy kicsit térjünk rá akkor az asztrológiára. Azt ugye magának a rendezvénynek az elnevezése, hogy ájurvédikus egészségfesztivál. Ha jól tudom, akkor az ájurvéda nem csak a betegségeknek a meggyógyításával, hanem konkrétan az egészség megőrzéssel is foglalkozik. És azt szeretném tőled megtudni, hogy hogyan lehet kapcsolatba hozni az ájurvéda megelőző metódusait a horoszkóp készítésével.
Igen, lehetséges a kettőt kapcsolni, mert hogy mondjuk az ájurvédának is a prevenciós része, illetve a védikus asztrológia, tehát az indiai, hagyományos, tradicionális asztrológia és csillagbölcselet igazándiból mind a kettő tipizál. Tehát, hogy mind a kettő alkati típusokat határoz meg. Ugye az ájurvéda ezzel a bizonyos váta, pitta, kapha hármas testtípussal, vagy a kevert testtípussal dolgozik, és természetesen évszakoknak, illetve a földrajzi életteret is figyelembe véve és évszakoknak megfelelően lebontva ad táplálkozási és életmódbeli tanácsokat. A védikus asztrológia az tulajdonképpen ugyanezt csinálja, csak egy sokkal, hát mondhatjuk ezt, hogy részletesebb felbontást alkalmaz, mert hogy az embereket alapvetően a különböző csillagjegyek, illetve a védikus még a különböző naksatrák vagy a holdházak hatásai alapján szokta igazániból besorolni, és hát azt lehet mondani, hogy ez a három alaptest típus, ez a váta, pitta, kapha, ez ugye megfelel a különböző elemkombinációknak, ugye a váta ez az éter és a levegő kombinációja, a pitta az ugye főleg a tűz valamennyi vízzel, a kapha pedig a föld és valamennyi víz szintén a keveréke, és ugyanezek az őselemek, ezek megtalálhatóak a csillagjegyeknél és a horoszkópban, hogyha valakinek valamelyik elem túlsúlyos, akkor lehet tudni, hogy az ad neki egy alkati tényezőt, ad neki egy táplálkozási sajátosságot, vagy egészen egyszerűen csak egy mentalitást, hogy mondjuk, aki mondjuk egy földesebb, vízesebb elemben született, mondjuk például a bika csillagjegyűek, halak csillagjegyűek, akkor lehet, hogy ők egy picikét melankólikusabb, nyugodtabb, lassabb, de ugyanakkor meg ragaszkodó, érzelmes emberek lesznek. Szóval, hogy kapcsolódik a dolog. És igazániból az asztrológia is pontosan arra van, hogy megvizsgálva a saját születési képletünket, a rászit, vagy ahogy az európai asztrológia mondja, a radix képletet, megnézzük, hogy mik azok a hatások, amik egy időszakban érnek minket. De tulajdonképpen minden egyes embernél, élőlénynél a születési alapképletből indulunk ki, ugyanúgy, ahogy az ájurvédánál, ugye a születési testtípusból, a prakritiből indulunk ki, és akkor tulajdonképpen megnézzük, hogy egy adott évben, hónapban, napon milyen hatás éri az embert, és fel tudjuk mérni, hogy akkor ez számára kedvező, kedvezőtlen, és milyen ellenintézkedéseket tehetünk.
Gyermekek esetében van értelme készíteni horoszkópot, hiszen nagyjából minden gyerek annyira hasonlóan néz ki, amikor ugye megszületik. Lehet már előre megjósolni neki valami olyan tanulságos jóslatot, amiből a szülő és a gyermek is merít valami hasznosat a gyermekkor idejére?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, amit említettél, hogy minden gyermek ugye ugyanúgy néz ki, mert hogy nagyon sok kisbaba, vagy majdnem minden kisbaba tulajdonképpen kék szemmel születik. És ugye ez a kék szem, ez pontosan megfelel a kapha alkatnak, de hát ugye a gyermekkorunk, a csecsemőkorunk az a kapha testtípus, és ez a földes-vízes energiákat képviseli, ami pedig az asztrológiában ugye a holddal és a táplálással áll kapcsolatban, és ugye utána, hogy változik a szem színe, változik az alkat, változik a jelleg, tehát a természete is a gyermeknek. Úgyhogy ez nagyon érdekes, mert hogy valójában nagyon hasonlónak születünk, de ugye személyes lehetőségeinknek megfelelően változunk így az élet során. Hát ugye azért nagyon érdekes a horoszkóp, mert ugye szokták is kérdezni, hogy akkor most mi van a horoszkóppal, hogy akkor ez most determinál, vagy sem, hogy mennyire szabad megmondani a részleteket, de hát ugye egy horoszkóp az igazániból a személyes karmánkat mutatja. Ugye a karma szó, ez ugye egy szanszkrit kifejezés, ez az ok és okozat összefüggésére utal tulajdonképpen. Mondhatjuk azt, hogy az előző életeinkből, illetve ennek az életünknek a korábbi eseményeiből hozott összhatásokat mutatja, ahogy a születési képlet. Tehát azért születünk meg egy bizonyos időpillanatban, mert az az időpillanat, annak a bolygó állása, az tökéletesen léri a mi karmánkat, azt, ami a mi életünkre vonatkoztatható.
Tehát ez most számomra egy kis félreértést oszlatott el, hiszen azért a köztudatban az van, hogy pont a bolygók határozzák meg a karmánkat, de az alapján, amit most te mondasz, igazából azért születünk meg pont abban a pillanatban, mert a karmánk azt diktálja már, hogy akkor szülessünk meg, jól értem?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ezt nyugati asztrológusok is hangsúlyozzák, amikor rájönnek, hogy valaki félreértette, hogy ugye az asztrológia az nem determinál, hanem mutat. Tehát amilyen időpillanatban mi megszületünk, az tökéletesen ránk illik. De ez nem csak az emberekre igaz. Tehát ez igaz lehet egy országnak a képletére, vagy például egy vállalkozásnak az elindításának a képletére. Tehát minden egyes kezdet igazából ez.
Nagyon érdekes. Egy szülőnek miben segíthet az, hogyha ő elkészíti a gyermeke horoszkópját például?
A gyermek személyiségének a megismerése az, ami a legfontosabb, azt gondolom, a szülők számára, ugyanis ez az asztrológiai térkép, ez a horoszkóp térkép, aminek a jelentése egyébként ugye órakép, mert hogy sokáig ugye kör alapon ábrázolták, ez tulajdonképpen egy jellemrajz, megtalálható benne ugye a 12 csillagjegy, megtalálható benne a 27, illetve hát a idő asztrológiában a 28 holdház, megtalálható benne az összes bolyó minden gyermeknek a képletében egyaránt, és ezek a házak, életterületek, ezek különféle jellemvonásokat adnak. Tehát mutatja azt, hogy mondjuk egy gyermek mennyire zárkózott, mennyire nyitott, mennyire szeret egyedül lenni, mennyire szeret barátok között lenni. De hogy egészen konkrét dolgokat is mondjak, mondjuk ami ennél azt gondolom, hogy a szülők számára sokszor fontosabb, hogy mondjuk meg lehet tudni a gyermek egészségéről nagyon-nagyon sok elemet. Például a gyermekeknek a horoszkópját azért nem teljesen ugyanúgy kell értelmezni, mint a felnőttekét. Ez alatt azt értjük, hogy ugyanúgy olvassuk a képletet, de a különböző bolygók, jegyek, amik részt vesznek a képletben, egy picikét más jelentést, értelmezést kapnak. Ilyen például mondjuk a hold, ami a gyermeknek az első életévét mutatja be, ami nagyon szépen leírja, hogy mondjuk egy gyermeknek milyen táplálékra van szüksége. Ugye például mai napokban, korunkban egy nagyon komoly probléma a különböző táplálkozási allergiák, vagy az, hogyha a gyermek nem tud megemészteni valamilyen ételt, vagy például, hogyha van valamilyen gyógyszerérzékenysége, és egészen pici gyerekek ezt még nem tudják elmondani a szüleiknek. Tehát van egy hasfájás, állandó sírás, nyűgös, vagy miért nem alszik például. Olyan is van, hogy mondjuk jön hozzám egy szülő, és mondja nekem, hogy hát figyelj ide, az én gyerekem mondjuk dupla bika, nagyon nyugodt, nagyon türelmes, és akkor most miért van az, hogy egyáltalán nem nyugodt, és annak kellene lennie, és most nagyon-nagyon ideges, egyáltalán nem alszik, és akkor megnézzük, hogy igazából ez csak egy ilyen átvonulás, úgymond, tehát ez csak egy ilyen átmeneti életútbeli nehézség, lehet, hogy egy olyan korszakban van, de az is lehet például, hogy mondjuk lehet, hogy dupla bikáról van szó, egy nagyon nyugodt földes jellegű gyermekről, de mondjuk a holdja, ami az első egy-két életévet leírja, azon amilyen tüzes, aktív, dinamikus jegyben található, úgyhogy ezért is fontos a képletnek mindig az egészét megismerni, értelmezni, mert egyáltalán nem biztos, hogy úgy kell kezelnünk őt, mint egy földjejű gyermeket. És akkor ugye a szülők megtudhatják azt, hogy milyen táplálékkal érdemes táplálni a gyermeket, hogy milyen rendszerre, napi rendre van szüksége, vagy azt is megtudhatják például, hogy milyen területeken képesítettek a gyermekek, mik azok a természetes, vele született tulajdonságok, amiket érdemes fejleszteni benne. Ugye hát vannak gyerekek, akik már 2-3 évesen gyönyörűen rajzolnak, vannak, akik énekelnek, de például a zárkózottabb gyermekeknél nem mindig jelenik meg már picikorban, hogy mi az ő tehetsége. Lehet, hogy nagyon rejtve van. Most, hogyha valakinek mondjuk, nem is tudom, vonzalma van mondjuk az éghez, akár az asztrológiához, a meteorológiához, a bolygókhoz. Lehet, hogy mondjuk a gyermek mutatja, kimutatja, mondjuk mutat az égre, de nem biztos, hogy kapcsolatba kerül olyan dolgokkal, hogyha a szülő tudatosan nem fejleszti. Ugyanilyen, hogyha mondjuk a lelki élettel esetleg egy család nem feltétlen kerül kapcsolatba. Gyakran találkozom olyan, hát nem annyira hívő, inkább útkereső családokkal, szülőkkel, akik meg vannak azon lepődve, hogy a gyermeküket nem érdeklik hétköznapi anyagi dolgok, hogy esetleg mondjuk a szülők húst tesznek, de a gyerek nem szeretne húst tenni, és vannak nagyon érdekes kapcsolódások, és akkor szoktam nekik javasolni, hogy mondjuk érdemes a gyermeket elvinni egy lelki programra, vagy templomba. Szóval, hogy igazániból minden életterületen meg lehet mondani, hogy a gyermeknek mire van szüksége, mi az, amivel ő elégedetté válik.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, tehát tulajdonképpen nagyon sokféle információval gazdagodhatunk, és sok esetben talán még azt is elkerülhetjük, hogy az orvoshoz kelljen rohannunk, hogyha éppen a gyerekünkön azt látjuk, hogy valami furcsa dolog történik vele, nem úgy viselkedik, ahogy szokott, hiszen akkor a horoszkóp ezekben az esetekben esetleg megoldást kínálhat, vagy alternatívát kínálhat az antibiotikumok és a gyógyszeres kezelések ellen. Egy kicsit majd rátérünk a részletekre, hogy valójában a jegyekkel kapcsolatosan vannak-e konkrét jellemvonások, és ezt majd tesszük a kis szünet után, melyben egy kis zenét hallgatunk majd.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamo Re Toma Bina
itt a Góranga Rádió, a Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandar Viga Préma Dévidászi, a mai vendégünk pedig Fodor Kata, Vajsnava teológus, aki 18 éve foglalkozik asztrológiával, és a mai adásunkban az asztrológiáról, illetve konkrétan ezen belül a gyermekek asztrológiájával foglalkozunk, hiszen a Krisna hívőknél a 2014-es évben a gyermekek külön figyelemben részesülnek. Az előző adás blokkban arról beszélgettünk, hogy miben segít vajon a szülőknek az, hogyha elkészítik a gyermekük számára a horoszkópot. Én elég gyakorlatias ember vagyok, engem konkrétan az érdekelne, hogyha mondjuk az én gyermekem valamilyen rendellenességgel, fogyatékossággal születik esetleg. Azon is tudok-e változtatni, anélkül, hogy esetleg nyugati orvosokhoz fordulnék segítségért. Tehát gondolok itt például esetleg rendellenes izomfejlődésre, vagy ugye kiskorban előfordulhat, hogy nehezen kezd el beszélni a gyermek, vagy olyan szimptomákat veszek észre rajta, hogy esetleg nehezen hal, vagy csökkent a látásképessége. Ilyesmiken tud segíteni nekünk a horoszkóp?
Igen, igen, mindenképpen tud nekünk segíteni az asztrológia, mert hogy tulajdonképpen ez egy nagyon fontos diagnosztikai módszer. Itt nyugaton inkább csak diagnosztikai módszernek használják, azért a védikus asztrológia bizonyos korrekciókat is alkalmaz, majd mindjárt elmondom a különbséget. Ugye, mint diagnosztika úgy tudjuk alkalmazni, hogy mindenképpen szükség van, hogyha érintett egy gyermek valamilyen betegségben vagy nehézségben, a gyermeknek a pontos születési ideje. Tehát nem csak az év, hó, nap, illetve a születési hely kell, hanem a pontos óra, perc. Hogyha ez nem áll valamiért rendelkezésre, akkor ezt mindenképpen korrigálni kell egy szakértő asztrológus segítségével a különféle életeseményekből. Amíg nincsen meg, legalább egy negyed órára pontos, de bizonyos problémáknál, akár tényleg persze pontos képlet, addig nem érdemes ugyannyira elkezdeni dolgozni, mert nem biztos, hogy 100%-os információt kapunk. Amikor ez már igazániból megvan, akkor meg tudjuk nézni, hogy ugye mi ez az alaphoroszkóp képlet. Ez ugye az, amit a gyermek az előző életéből, mint élőlény hozott magával. Ugye hát miért is? Mert hogy ahogy a védikus írások ezt mondják, hogy mi nem vagyunk azonosok a testünkkel, hanem mint egyfajta ruhát, a testet úgy cseréljük, és azt lehet mondani, hogy az előző életünkben hát elkövetett mondjuk úgy, hogy káros hatások, károkozások, amiket másoknak okoztunk, amit úgy is szoktak mondani, hogy bűnök, vagy nehézségek, illetve akár még a jó tettek is, tehát azok is egyfajta pozitív, de visszahatást, vagy karmát fognak igazándiból adni. És amikor felállítjuk a születési képletet, hát ma már ugye nagyon könnyű asztrológiai programokkal pár perc alatt pontosítőből egy képletet felállítani, régen ugye kézzel ez akár egy 3-4 órás művelet volt, és számítgatni, akkor megnézzük, hogy ez a probléma, ami van a gyermeknél, ugye általában jobb esetben a szülő meg szokta mondani, hogy miről van szó, mi a probléma, de természetesen találkoztam már olyannal is, mondjuk ezt úgy szakmailag, hogy úgymond tesztel a szülő, vagy nem találkozhatok a gyerekkel, és akkor meg tudom elmondani a horoszkópból a problémát. És akkor ugye azonosítjuk, hogy ez a probléma, mondjuk, hogyha egy mozgásszervi, akkor ez egy ilyen Merkur érintettségű dolog. Hogyha mondjuk valakinek a látásával van gond, akkor a nap és a hold kapcsolódhat be. De vannak olyan betegségek, ahol több bolygó, vagy akár csillagjegy is képviselheti ezt a dolgot, mert mondjuk ugye a bolygók egészen konkrét szervek, tulajdonságok, de míg mondjuk a csillagjegyek azok minőségek, és mondhatjuk azt is, hogy ezek a csillagjegyek ugye megfelelnek például bizonyos testájaknak. A szervezetünkben ezt úgy kell elképzelni, hogy a kos csillagjegytől, a halak csillagjegyig, a fejtől, a lábig, a bokáig és a talpig terjednek a testnek a zónái, szóval beazonosítjuk, hogy hol van a probléma. De általában azért, hogyha komoly probléma van, tehát mondjuk tényleg van egy mozgásszervi, vagy akár, ami elég gyakori gyerekeknél, akár valamilyen szorongásos vagy pszichés probléma, vagy tanulási nehézség, akkor igazániból ennek nagyon hamar meg lehet találni azt, hogy mi az, ami a képletben úgymond rosszul áll, és akkor meg kell nézni először is, hogy ez a támadott terület, ez egy átmeneti dolog, tehát ez mondjuk egy-két hónapig tart csak, tehát meg kell nyugtatni a szülőt. Mondjuk, hogy mit tudom én, nem indul el egy beszédfejlődés a gyermek, mondjuk másfél-két éves, és akkor eljön anyuka, apuka, hogy nagyon-nagyon aggódnak, és lehet, hogy csak meg kell nézni, mert csak egy körülbelül egy-két hónapra van még szükség, a gyermeknek kell egy kis türelmi idő. Tehát, hogy nincs egy olyan komoly probléma, akkor megnyugtathatjuk, hogy ez egy átmeneti nehézség. Na most természetesen nem mindennel lehet ilyet csinálni, mert mondjuk, hogyha egy vakbélgyanús a gyermek, vagy ilyesmi, akkor nyilvánvalóan az asztrológia ez egy kiegészítő tudomány, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy ha valamilyen egészségügyi veszélyeztetettség van, akkor az asztrológia az nagyon jó, de mindenképpen kell egy orvos, egy szakorvos is, vagy legalább egy házi orvos ehhez. És akkor, amikor feltérképeztük, hogy mi ez a bolygó, vagy terület, ami ártalmas helyzetben van, akkor megvizsgáljuk, hogy mik azok a pozitív fényszögek, mik azok a pozitív hatások, amik ezt feloldják, vagy segítik, támogatják. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy minden bolygó, vagy csillagjegy, mint egyfajta archetípus, több dolognak is megfelel. És akkor lehetséges, hogy mondjuk egy Merkur, ami mondjuk egy mozgásszervet, vagy akár mondjuk a hallást is jelentheti, mint égőszerv, nagyon támadott, és mondjuk támadást kap az egyik legkárosabb bolygótól, a Szaturnusztól, de mondjuk pozitív, erősítő fényszögeket kap mondjuk a Jupitertől, vagy a Naptól. És akkor megvizsgáljuk, hogy a Jupiter és a Nap mondjuk egy gyermek életében az mi lehet. Lehet például, mint személy, maga az édesapa, de az is lehet, hogy valamilyen olyan, ami egy védikus módszer, olyan drágakövekkel, féldrágakövekkel, vagy olyan színű ruhák viselésével erősítjük meg ezt a területet, ami ezt a problémát feloldja. Tehát Indiában például, amikor ékszereket hordanak a férfiak és a nők, akkor annak ugye nem csak divat jellege van, nem csak azért hordják, mert az nagyon szép, hanem nagyon sokszor azért is, mert az egyrészt kifejezi mondjuk a társadalmi hovatartozásukat, vagy a hitüket, de emellett az ékszerek, amiket hordanak, azok fel vannak ajánlva Istennek, bizonyos fémből, vagy drágakőből, féldrágakőből készülnek, és például a karmánk szerint ártalmas helyzetben lévő gyenge bolygóinkat erősítik meg, hiszen ezek is egyfajta rezgések, és pozitív energiával látják el a szervezetet. Ez nyilván egy olyan módszere a védikus asztrológiának, amit itt ugye nyugaton kicsit szkeptikusabban fogadnak, tehát nem annyira bevett szokás, de diagnosztikus módszerként az asztrológia így is jó. Mondom, főleg olyan helyzeteknél, amikor mondjuk például van egy volt konkrét ilyen eset, hogy másfél éves kislány, egész testre jelentkező, nagyon csúnya, véresre kapart ekcémával. És hát nyilván nagyon fájt neki, nagyon sokat sírt, és nem tudták felderíteni az okát, és azt nyilván mindenki megérti, az orvos is, és a szülő is, hogy ez nem működik, hogy 5-6 hónapon keresztül szteroidos krémekkel kenegetni egy gyermeket, és akkor bizony kiderült, hogy a bélben van a probléma, és melyik az a táplálékcsoport, amit a gyermek nem tud emészteni.
Nagyon gyakorlatiasnak hangzik igazából most már ez a tudomány, aminek kifejezetten örülök. Viszont bennem az a kérdés merült föl, ugye az elején beszéltél arról, hogy a karmánkat ismerhetjük meg tulajdonképpen, illetve a karmánk határozza meg a horoszkópunkat, hogy vajon azzal, hogy mondjuk az életem egyik szakaszában úgy döntök, hogy elmegyek egy asztrológushoz, akkor, és követem mondjuk azokat az útmutatásokat, amiket kapok az asztrológustól, akkor én belenyúlhatok a karmámba, és esetleg megváltoztathatom azt, vagy a karmám már az, hogy én most meg fogok gyógyulni ezáltal a módszer által, amit kapok.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és most itt valóban visszatértünk erre a determinál-e az asztrológia kérdésre. Ugye én úgy szoktam mondani, hogy maga a karmánk, a horoszkóp képletünk az olyan, mint egy ilyen játszótér. Hogy tulajdonképpen a játszótérnek van egy területe, egy kerítése, egy kertje, de hogy abban milyen játékokat próbálunk ki, az rajtunk áll. Tehát van benne egyfajta bizonyos mozgástér, vagy egy másik példával érzékeltetve, hogy maga az, hogy mi hogyan születünk, milyen képességekkel, az olyan, mintha lenne egy bizonyos mennyiségű, színű, állagú, illatú gyurmánk, amit kapunk, mint a gyerekek, ezeket a színes gyurmákat az óviban, is, de az, hogy mi mennyire puhítjuk, mennyire gyúrjuk, és hogy mit formázunk végül belőle, az rajtunk múlik. De természetesen fontos a szabad akarat, mert azt kell, hogy mondjam, hogy magának a lelki életnek, a vallásgyakorlásnak sem ugye nem lenne úgy értelme, mert minden előre eleve el lenne rendelve. Viszont így ezzel, hogy van egyfajta karmánk, van egyfajta kötött mozgástér, amiben gondolkozhatunk, járkálhatunk, de ugye benne van a szabad akarat, tehát mi dönthetünk úgy, hogy elkezdünk akár lelkitettekkel foglalkozni, elkezdjük Isten szolgálni, vallásos lelki életet élni, vagy egyszerűen csak az, hogy úgymond egy alapvető emberi értékrend szerint jó életet élni, akkor már látjuk, hogy ennek az egésznek van értelme. Tehát tulajdonképpen a szabad akarat az mindig ott van. Amikor az asztrológus tanácsot ad, akkor hát én azt szoktam mondani, hogy ez egy komoly tanácsadói munka, komoly szakma, akkor ez valamilyen szinten az ő felelőssége, hogy ő adjon úgy tanácsot, hogy megértse az a szülő, anyuka, apuka, hogy igazán, amit most elmondott, az egy alternatíva, és rajta múlik, hogy követi-e vagy sem. Tehát úgy beállítani dolgokat, hogy egészen biztos, hogy ez lesz, nem annyira érdemes. Néha van ilyen a horoszkópban. Ugye, ami a inkább tabu téma, például a halálnak a kérdésköre. Van olyan, amikor 5-6 ponton jelentkezik egy képleten olyan átvonulás, amit úgy hívunk, hogy haláltranzit. Ez az ember életében akár 5-6-szor is előfordulhat, de hogy mi melyik kijáraton fogunk kimenni, ez igazándiból azon is múlik, hogy mi hogy élünk, illetve természetesen Krisnán.
Nagyon izgalmas téma, tehát valójában akár még azt is megtudhatjuk, hogy mikor ér véget az életünk ezek alapján. Térjünk vissza azonban az élet első szakaszához, a gyermekévekhez. Arról beszéltél, hogy az első életévet ugye a Hold bolygója uralja. A későbbi időszakban melyik bolygók azok, amik meghatározzák a gyermeknek a sorsát?
Igen, már ez is egy nagyon fontos különbség igazándiból az indiai védákon nyugvó, vagyis védikus asztrológia és a nyugati között, hogy nem feltétlenül ugye a nappal és a napjeggyen indítja az asztrológiai jellemzést. Ugye már eleve van egy komoly különbség a nyugati és a védikus asztrológia között, ugye a védikus asztrológia a pontos csillagállással számol, míg a nyugati asztrológia körülbelül Krisztus idejében még egybeesett a védikussal, de ma már elmozdult, sajnos a precessziós értéket, a tavaszpont elmozdulást azt nem veszi figyelembe, ezért azt lehet mondani, hogy a napjegyek sem pont úgy nyilvánulnak meg, tehát nagyon sok bika jegyű még az előző kos jegyben született, nagyon sok rák jegyű az előző ikrekben. Körülbelül azt lehet mondani, hogy minden hónap 13-a után született egyének tartoznak bele egy bizonyos csillagjegybe, tehát ha valaki idáig azt gondolta, hogy április 22-től körülbelül a bika jegye van, akkor azt kell mondanom, hogy sajnos nem, csak akik május 13-a után születtek. Tehát itt is van egy picike eltérés, hogy a napjegyeket sem ugyanúgy kell vizsgálni. Ugyanakkor a védikus asztrológia a napjegynél sokkal fontosabbnak tartja a holdat. Egyrészt azért, mert a hold az a léleknek a jelölője a testben, és a nap, illetve az aszcendens, az csak a fizikai testünket, illetve az egónkat, a hamisegónkat és a személyiségünket jelöli. És ugye a gyermeknél is, tehát aki elindul ezen az életúton, a hold az a bolygó, amit először figyelembe veszünk, hiszen a hold az, ami a táplálással, az anyasággal, a szoptatással áll kapcsolatban. Amikor elindul ez az időszak, körülbelül olyan 2 éves kor körül igazándiból a Merkur bolygó lesz az irányadó, mert hogy a Merkur az, ami a hallás és a beszédfejlődést képviseli, és általában, amikor mondjuk logopédiai problémák vannak, vagy akár egy hangszál probléma, vagy kruppos a gyerek, akkor ott a Merkur körül találhatunk gondokat. A Vénusz bolygó az olyan 3 éves kor körül általában ez az óvodába kerülés, szociális elszakadás, szeretett kapcsolatoknak az időszaka, és utána jön a Mars korszaka, ami ugye a dac korszakkal áll igazándiból kapcsolatban. Ugye hát ez minden gyereknek más
időszakig tart el, ugye a szülők szerint legalább 25 éves korig, de mindenképpen olyan körülbelül 3 éves kor körül beizzul. Itt egy nagyon érdekes dolog, én külön mindig meg szoktam nézni pici gyerekeknek a képletében, hogy mondjuk a nyugodt jegyű babáknál jó előre anyukát, apukát felkészíteni, hogyha egy tűzjelben áll a Mars, akkor valószínűleg egy akaratos, öntudatos, nagyon bátor, erőteljes, és egy borzasztó, hisztisdacos gyerekkel állunk szemben. És akkor hát utána azt lehet mondani, hogy olyan 12 éves kor körül, amikor a gyermekek mentálisan is megérnek, van egy hangulati változás. Ez általában azt szokta magával hozni, hogy egészen más lesz a gyermeknek a személyisége. Ez a felkelő, a kereten, a horizonton felkelő születési aszcendens, ezt a latin kifejezést használják, vagy a védikus azt mondja, hogy a lagna, amit figyelembe kell venni, és úgy 18 éves kortól körülbelül újra a napjegy lesz az, ami meghatározó. Aztán még, hogyha a felnőtteknél is egy kicsit válkálunk, akkor ugye 35 éves korban újra az aszcendens az, ami felveszi a fonalat, és ami még egy nagyon érdekes, hogy ugye idősebb személyeknél pedig az élet vég, hogy hogyan, miként történik, ugye időskorban, hogy melyik szervek károsodnak vagy sérülnek meg, az általában a napjegyünkre jellemző testtáj. Tehát például ikrek, rákjelűeknél ugye a tüdő, mell rész, oroszlánjelűeknél általában a belső zsigeri szervek, és akkor ugye nem kell, hogy ez feltétlenül a napjegy legyen, lehet, hogy valakinek az aszcendense vagy a holdja áll ebben, úgyhogy nem csak mindig a napnak a helyzetét kell figyelni. Ez az, ami az újsághoroszkópokat tulajdonképpen megkülönbözteti a komoly asztrológiai tudománytól.
Köszönöm szépen! Ugyanilyen érdekes témákkal fogjuk folytatni. Hallgassunk most egy kis zenét pihenésképpen.
Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandor Vika, Préma Dévidászi, a beszélgető partnerem pedig Fodor Kata, Vajsnava teológus, aki immár 18 éve foglalkozik asztrológiával. A gyermekek éve kapcsán gyermekhoroszkópról beszélgettünk, illetve a harmadik utolsó blogban is folytatjuk ezt a témánkat. Az előző blogban viszont szó esett arról, hogy a szabad akaratunk, illetve a cselekedeteink valamilyen szinten, valamilyen mértékig képesek változtatni a sorsunkon. Az érdekelne, hogyha mi egész életünkre előre készítünk egy horoszkópot, vajon akkor az is változik-e, és ha igen, akkor milyen hosszú időtartamokra érdemes horoszkópot készítetni magunknak?
Igen, igen, az alapvető születési képletünk az ugye nem fog változni, tehát gondolok itt általában a jellemrajzra, ugye a fizikai alkatra, az elmének a mentalitására, ugye belül mindenki ugyanannyi idősnek, általában 16-7 évesnek érzi magát mentálisan, mert ugye ez belül a saját érzelmi és mentális személyiségünk az ugye nem változik. Amikor először elmegyünk egy asztrológushoz, az akár egy több órás folyamat is lehet, és akkor meg lehet nézni az általános hatásokat, ami általában egy életre szól. Viszont amikor nagyon részletesen vizsgáljuk a konkrét életeseményeket, akkor körülbelül egy olyan 2-3 évre előre érdemes megnézni, ami pedig akár ilyen napi szintű lebontás, vagy hogyha az ember fordulatok és döntések előtt áll, akkor én azt szoktam mondani, hogy körülbelül fél év az, ami olyan nagyon-nagyon konkrét. De általánosságban a 2 évet lehet mondani, meg az is a tapasztalatom, hogy amikor valakinek beszélünk ezekről az asztrológiai hatásokról, akkor kb. Egy 2 év, amit meg tud jegyezni. Tehát utána már szoktak így ismét felkeresni, hogy jaj, mit is mondtál, hogy is volt, mire is utaltál akkor, hogy mi lesz majd 2-3 év múlva, és akkor érdemes inkább ezeket a 2 éves blokkokat betartani.
A gyermekek esetében hány évre előre érdemes ilyesmiről beszélni?
Hát itt az a tapasztalatom, hogy általában ugye a gyermek születésekor mindenki nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mivel érkezik a gyerek, milyen képességekkel, ugye hol érdemes őt fejleszteni. Tehát úgy születéskor, akkor hogyha azt mondom, hogy legközelebb 18-20 éves korban felnőtt korként, akkor mondják, hogy jó, rendben, de általában azért tini korban a tini problémákkal elő szoktak kerülni a szülők. Úgyhogy ő nekik így lehet mondani, hogy pici gyermekkorban, születéskor, illetve tini korban is, hát felnőtt ként már sokszor mondjuk a párjukkal együtt jönnek, hogy egy társulásnak, egy párkapcsolatnak a horoszkóp elemzését megvizsgáltassák.
Térjünk rá akkor most arra, hogy a különböző jegyben született gyermekek milyen speciális jellemzőkkel rendelkeznek. Ha lehetséges, akkor esetleg a 12 jegyen végig mehetnénk, ha neked ez nem probléma.
Nem, persze, mindenki szeret valamit egy picikét így haza is vinni. Előjáróban csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye, amit említettem, hogy van egy kis eltérés a két horoszkóp rendszer között, ezért amikor egy csillagjegyről beszélünk, például a Bika csillagjegyről, akkor figyelembe kell venni, hogy mondjuk a június elején születettek, akik ikreknek gondolják magukat, nagyon sokszor még ugye az előző csillagjegybe esnek, tehát mindig egy adott hónap 13-a előtt még a valószínű, hogy az előző csillagjegynek a hatásait kell magunkra nézve igazából figyelembe venni. A másik pedig, hogy nem csak a napjegy az, ami a meghatározó, hanem a születési felkelő aszcendensünk, illetve például a holdnak a helyzete is nagyon-nagyon fontos. És hát igen, ami ugye a 12 csillagjegy a kóstol a halakig, mindegyikről csak egy pár mondatot mondanék. Ami ugye tehetséggondozás szempontjából a legfontosabb, hogy mondjuk a kós gyermekek, ők nagyon-nagyon aktív, tüzes típusú gyermekek, akik szeretik a versenyeket, szeretik a kihívásokat, és általában nehezen leköthető a figyelmük, illetve nehezen maradnak egy helyben, úgyhogy nekik sokszor ilyen sporttal kapcsolatos, mozgásos foglalkozást érdemes szervezni, bringázás, futás, túrázás, valamilyen verseny, főleg, hogyha fiúk, akkor sokszor verekedősek is, és nagyon szeretnek beszélni, szerepelni is, de nekik mindenképpen ezt a mozgásos aktivitás részt az, amit ki kell tölteni, már csak azért is, hogy később legyen türelmük beülni az iskolapadba is tanuljanak. A bika gyerekek, ők az ellenkezője, őket inkább kimozdítani nehéz a kényelmi zónájukból, és ugye a nyugodt kis szférájukból, nekik nagyon fontos a rendszeres táplálkozás, de oda kell figyelni arra, hogy könnyebben elhíznak, tehát friss zöldséget, gyümölcsöt adni nekik, lassabban tanulnak, kaphatípusúak, tehát inkább ismételni kell a tanulást is, minden érdekli őket, ami kertészet, szabad levegőn van, akár a bocikkal, állattartással kapcsolatos dolgok, de felnőttként például a pénzügyi szféra is lekötheti őket, mint érdeklődés. Az ikrek csillagjegyűek, ők ugye levegős, nagyon-nagyon aktív gyerekek, szeretnek szerepelni, beszélni, cserfesek, sok barátjuk van. A tipikus ilyen pizsama partikat általában a levegő és ikrekjegyű gyerekeknek szokták szervezni a szülők, mert már 5 évesen mindenkit hazahív a barátait a gyermek, és általában mindenféle olyan kommunikációs, szereplési feladattal, drámajátékkal, színházadással leköthető, amivel már a nagyobbak is, tehát amivel a tinik is. Felnőtt korban pedig lehet, hogy a tőzsdevilága, a pénzügyi dolgok érdeklik, de mivel a testtája a kéz, ezért például nagyon szeretnek jogázni is.
Mit tudunk a rákjegyűekről?
Igen, a nyári rákok, a rákocskák, ők ugye vízjegyűek, általában nagyon érzelmesek és családcentrikusak. Náluk az a legfontosabb, hogy a családjukkal együtt lehessenek, még fiúknál is az édesanyának a közelsége az kiemelten fontos. Ne lepődjünk meg ezen, ha nagyobb korban is. Általában szeretik a nyári vízisportokat, szeretnek a szabad levegőn lenni, és mindenféle dolog érdekli őket, ami az emberek lelkével kapcsolatos, vagy ami egy kicsit úgy különleges, szeretnek úgy feloldódni, és ezen kívül hagyományozó dolgokkal, népművészet, népköltészet, érdemes őket lefoglalni, és lehet, hogy nem pont a magyar hagyományokkal, lehet, hogy valakit mondjuk az indiai kultúrának a hagyományköre érdekel. Az utána születettek ugye a nagy nyári oroszlánok, ők általában elég öntudatos gyermekek, elég erőteljes személyiségűek, lehetnek picit lusták, őket is úgy nehéz bemozdítani, nagyon szeretik így az ételeket, a finom ízeket, ezért könnyen megtanulnak főzni már gyermekként, például gasztronómiai területen dolgozhatnak, szeretnek másokat irányítani, a kis barátaikat is. A gyermekeket általában jó és gondoskodó főnökök lesznek, és a kisebbekkel is nagyon jól el vannak, nagyon jó pedagógiai vénájuk van például. Akik utána születtek, ugye ezek a szűz csillagjegyűek, ők ellentétben az oroszlánokkal általában kisebb önbizalmúak, őket pont, hogy meg kell erősíteni mindenben, amit tanulnak, amit elkezdenek, mert nem biztos, hogy befejezik, hogyha nem érzik annak a súlyát, erejét, fontosságát és a saját helyzetüket ebben. Tehát lehetnek egy kicsikét szorongóak, vagy akár kritikusak, nem csak a külvilággal, hanem önmagukkal is, nagyon maximalisták. Egyébként nagyon jó analitikus gondolkodásuk van, még ugye az oroszlánoknak inkább globális, és ugye a szűzjelőek miatt nagyon szépen eljátszanak a különböző ilyen gyűjtő feladatokat, szeretik a bélyeggyűjtemény, a matrica album, az tipikusan ilyen szűzjáték, jól tanulnak, szeretik a természettudományokat, és felnőtt korban az adminisztratív munkától kezdve a különböző kutatópályákig nagyon-nagyon sokféle területen helyezkednek el szűzjelőek. Az ezt követő a mérlegjelőek, akár kislányok, akár kisfiúk általában nagyon lelkizősek, fontos nekik a lelki egyensúly, és a szülők azt vehetik észre a mérleggyermeknél, hogy a szülőknek a párkapcsolati lelki érzelmi egyensúlya az jól érezhető a gyermeken, tehát általában leveszi, hogy a szülők között minden rendben van, neki ez kiemelten fontos. A kis mérlegekre szoktuk mondani, hogy kiskerítőnök, mert már korán szívesen beleszólnak a szívügyekbe, az érzelmi dolgokba, és mindenféle dolog érdekli őket, igen korán a fiúzás, barátnőkeresés is, a barátok, mindenféle olyan dolog, ami divattal, szép érzékkel, vagy művészeti dolgokkal kapcsolatos, és általában azt lehet mondani, hogy kiemelt tehetségük van a zenéhez és a tánchoz. Úgyhogy ebben nagyon-nagyon ügyesek. A következő jel, a skorpiók, hát ők egy picikét kilógnak a sorból, főleg a védikus, tehát a korai nyilasnak, korábban korai nyilasnak hitt jelőek. Ők általában introvertált és befelé forduló gyermekek, akiknek a lázadó korszaka eléggé látványos, sokszor a feketőbe öltözéstől kezdve mindenféle a társadalomtól való elvonulás szokott lenni. Viszont nagyon-nagyon fogékonyak a lelki-spirituális témákra. A szülők jó, hogyha felkészülnek a különböző tabu témákból, mint a halál vagy a szexualitás, bár igen korán, mert erre bizony rákérdeznek. És általában érdekli őket minden, ami például harcművészet, vagy jóga, vagy akár mondjuk filozófia, spiritualitás, ezotéria, tehát minden olyan nem látható és finom fizikai terület, amivel egyébként a legtöbb gyermek még úgy nem szokott foglalkozni. Az utána születettek azok a nyilas jegyűek. Ők általában elég mozgékony, aktív gyerekek, akik nagyon szeretnek a szabadban lenni. Szeretnek futni, lovagolni, mindenféle mozgásos, túrázós feladatokat. A nagy nehézség az életükben, hogy általában nem könnyen fejezik be, amit elkezdtek. Ezért a szülőnek mindenképpen egyfajta rendszerre kell őket szoktatni, és hát tulajdonképpen a légikísérő szakmától, a nagy csillagos égtől elkezdve egészen a teológiai pályán át mindennel foglalkozhatnak, tehát nagyon sok területen elhelyezkedhetnek. Fontos az, hogy ezt a rendszert megtanulják, különben felnőtt korban lehetnek nehézségek, hogy mondjuk elvállalnak egy hivatást, egy munkát, de nem biztos, hogy be tudják azt fejezni, tehát ezt már gyermekkorban ki kell alakítani.
Nagyon érdekes ezt mind hallgatni, hiszen az ember sokszor hajlamos arra, hogy bizonyos sztereotípiákkal beskatujázza, úgymond az embereket, de ahogy téged hallgatlak, igazából azt gondolom, hogy soha nem mondhatjuk valakiről azt, hogy rossz irányba halad, vagy neki rossz a személyiség, egyszerűen csak befolyásolják a csillagok, amik ugye az életére fő hatással vannak. Nézzük akkor az utolsó három, a bak, a vízöntő és a halak jegyét, róluk mit tudnál mondani?
Igen, a bak jegyűek, ők általában a nagyon kis összeszedett, maximalista, picit merev és sokszor befelé forduló gyerekek. Ugye ez érdekes, mert ők nem biztos, hogy könnyen oldódnak társaságba, lehet, hogy nem mennek oda olyan könnyen az emberekhez, és hát a szülőnek ez itt egy komoly feladat, egyfajta hidat képezni közte és a többi gyermek között. És általában nagyon-nagyon szívósak, nagyon kitartóak. Emiatt például tanulásban is és munkában is előfordulhat, úgy szokták mondani, hogy a bak vagy nagyon fölül végzi, vagy nagyon alul, mert ugye nagyon alult is kibírja, de nagyon fölülre is eljuthat. És hát igazániból felnőttként akár az üzleti pénzügyi szféra is tudja őket motiválni, de a társadalmi problémák, a politika, nagyon-nagyon sok minden. Érdemes ezekkel a bak gyerekekkel már korán vallásról, hitről, emberségi kérdésekről beszélgetni, mert nagyon komoly erkölcsi érzékük van, és mivel jó a kitartásuk, ezért egyébként az ilyen aktív, mozgásos sportokban is jól teljesítenek, viszont mondjuk az érzelmeiket nem biztos, hogy olyan könnyen kifejezik. Ezt érdemes elnézni nekik, vagy segíteni őket ebben az irányban. A vízöntő gyerekek ezzel ellentétesek, általában ilyen kicsattanó, sok-sok kreatív energiával rendelkező személyek. Ugye a bakok nagyon szabálykövetőek, ellentétben viszont a vízöntők azok meg borzasztóan nem. Tehát ők így szeretnek kilógni a sorból. Ugye ez mind a ruházkodásban, mind a tinédzserkori zenehallgatásban és annyi dolgokban megnyilvánulhat. Mindenféle területen vannak vízöntők, de mondjuk ez a mai modern kor, a műszaki cikkek és tudományok, az informatika, illetve a légiközlekedéssel kapcsolatos dolgok külön kedveznek neki, de például az asztrológia, a nyugati asztrológia szerint az is az Uránuszhoz és a vízöntőjelhez köthető. Általában nagyon jó intelligenciával rendelkeznek, bárhol megtalálják a helyüket. A halaggyermekek, ők pedig nagyon-nagyon érzelmesek, és jól barátkoznak a többi gyerekkel, nagyon könnyen alakítanak ki kapcsolatokat, mert fiatal tiniként is sokszor, úgymond ők ezek a fiatal segítők, mennek önkéntes munkára ételt osztani, vagy például különböző ilyen lelki segélyprogramokban szívesen vesznek részt, nekik az a lényeg, hogy a barátaikkal együtt csinálhassák azt, amit csinálnak, imádnak olvasni, annyi, hogy sokszor egy álomvilágban élnek, tehát sok-sok fantazmagória van, ami miatt a szülőnek folyamatosan fontos, hogy a valóságot visszatükrözze, és erről állandóan beszéljen, hogy ez a dolog így ne csúszson el. Úgyhogy, ahogy mondtad is, hogy igazániból minden gyerek így együtt egy nagy egész, mindenki rengeteg képességgel rendelkezik, ahogy ugye Krisnának megvan a hat felsége, és minden tulajdonságnak és képességnek a végtelen tárháza, az élőlényeknek egy kicsinyített kis töredékmása megvan ennek, és nem lehet azt mondani, hogy valaki jó vagy rossz, hanem igazániból mindenki ennek az egésznek egy színes része, és ezt kell magunkban kiteljesíteni.
Ez nagyon szép befejezés volt a jellemzések végén. Akinek nagyon felcsigázta az érdeklődését, amiket mondtál, azok hova fordulhatnak esetleg egy asztrológia vagy egy horoszkóp elkészítése érdekében?
Igen, hogyha valakit nagyon érdekel, akkor most május 4-én mindenképpen tud velem, illetve a Krisna hívők csapatával találkozni az Ájurvédikus Egészségfesztiválon a Lélekpalotájában Csillaghegyen. De hogyha valakinek erre nincsen módja, akkor érdemes a közösségi oldalakon, a Facebookon az online horoszkóp oldalt lájkolni, és akkor itt tudja olvasni a híreket az asztrológiával kapcsolatban.
Aki szeretne részt venni ezen az Ájurvédikus Egészségfesztiválon, az a Facebookon megtalálja az eseményt, és hol?
Igen, igen, ez pedig a Magyarországi Krisna Tudató Hívők Közösségének az oldalán lehet megtalálni. Ki van már plakátolva, úgyhogy minden részletet, ízes programokat meg lehet lesni.
Akkor sok szeretettel várunk mindenkit és bárkit ezen a holnapi eseményen. Nagyon szépen köszönjük Fodor Katának, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és további szép hétvégét kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen a figyelmet. Hare Krishna!